megvan összekombinálni a következő kérdettel, meg így az előző kérdettel, hogy könnyebben érthetünk. Ugye két olyan folyadék van, amiről tudom beszélgetni, ugye a vérrel kezdtünk, és ugye ezt a vizet, ezt a másik. Most már szerintem van akkor a háttér ismeretetek, hogy érdemes a vizet vizsgálatról beszélni, illetve majd a vizet vizsgálat gyurván felénél, hogy megakasztjuk a vizet vizsgálat menetét, és akkor egy kicsit a májról fogunk beszélgetni. És ugye a máj funkció vizsgálatáról. No. A másra. Jól láttam. Elhatárolom a saját diáimtól. Igen, a volt főnököm mondta, hogy egyszer egy ilyen tudományos előadás volt a konferencián. És akkor mondta, hogy tulajdonképpen egész ügyesen csináltam, hogy elhatárolottam a saját eredményeimtől. De nem mondhatják, hogy nem kell jó kritikával tettem. Akkor egy kis felvezetés a vizetvizsgálathoz. A vizetvizsgálatot szeretjük, több oknál fogva. Az egyik az, hogy kiváló szűrővizsgálat. Ugye miért jó szűrővizsgálat? Azért, mert nem fáj a mintavétel, ugye nem invazív. Ugye már egy vérvétel is visszatarthat embereket attól, hogy ugye különböző vizsgálatokra menjenek. Normálisan kísérni nem fáj. Viszonylag ez az alapvizsgálatok körébe tartozik tulajdonképpen, mert meglehetősen informatív lehet. Ugye arra biztosan emlékszik mindenki, ugye egy útóráról, persze, ahogy az ember szokott, hogy ugye a vese azért felelős, hogy egy rektitalális is folyadék térfogatát és összetételét ugye álló szinten tartsa, szabályozza. Ennek az az ára, hogy a vizelet összetétele és mennyisége az rendszerű mód fog változni. Ez is a nehézséget jelent, hiszen, hogyha megnézzük, ugye, akkor nagyságrendi különbség lehet ugye a 24 óra szelvi vízben, így ugye az ürített időmennyiségében is, illetve ugye a szárnyi koncentráció az még jobban inoptikó. Tehát annak érdekében, hogy ugye a szervezetben ugye rektitalális folyadék térfogató összetétel állandó legyen, annak érdekében ugye a vizet térfogatát és összetételét ezt nagyon nagy mértékben változtatni fogja ugye a szervezetünk. Hogy tudjuk ezt kiküszöbölni ezt a problémát? Hát, hogy csak minőséggel analízist végzünk, ugye analízunk, hogy ott van vagy nincs van. Viszont nagyon széles körét tudjuk vizsgálni, ami szervezetünk a széles körének a működéséről az információt. Tehát így viszont nagyon informatív, hogy csak egy minőséggel analízisre vezetjük vissza. Igazából hogyha valamennyire pontos koncentrációt szeretnénk meghatározni, akkor vizet mennyiségétől független izolanimitás alapot kell keresnünk. Nem tudom, tudunk egy ilyet mondani például? Már múlt órán volt egy ilyenről szó. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire. Hát a cukor az mondjuk leginkább egy ilyen minőségi, hogy ott a cukor már elég ilyen a fajban. Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy mennyi van benne. Tehát ott ilyen szemű kvantitatív analízist is szoktuk. De cukor normálisan nem ürítünk. Van, tudom, hogy mondjuk a fehérje, amit ürítünk. Hogyan tudjuk azt a vizelet mennyiségétől független szintás alapra helyezni? Ugye nem azt mondjuk, hogy egy liter vizeletben ennyi meg ennyi fehérje, hanem azt mondjuk egy nap alatt, ugye 150 mg-ot ürítünk. És ha ez másfél literben van, akkor másfél literben van, amit 3 literben van, akkor 3 literben van. Jó? Tehát erre egy jó példa mondjuk az ürített fehérje mennyisége. Különösebb szakértelmet nem igényel, ugye ez egy másik nagyon erős tulajdonság van, tehát ilyen is nem fáj, nem invazív, ugye a betegeknek széles körbe vonható, és különösebb laborismeretet szakértelmet nem igényel. Azt látni fogjuk, mindjárt következő dián mutatom majd, hogy a legtöbb vizet vizsgálatokként testcsikokkal történnek, tehát tulajdonképpen annyit kell csinálni, hogy meg kell szakértelmet és ide kell mászani, ki kell tenni, ki kell száradni, ami kifejlődik ugyan szint, és akkor oda menjünk, hogy ez szíros vagy kék, vagy minden szín is. Tehát ez nagyon bonyolult hátbeismeretekkel nincsen senkinek szüksége. Hát ugye van azért hátránya, hogy ugye nagy számú mintát vizet megkezelni, az azért nem olyan könnyű. A probléma, hogyha nem friss a minta, időnként ugye ilyen, nem tudom, filmekben előjön, hogy amit a csipésre, vagy mire kell pisilni, már nem tudom, hogy mire szoktál vigyázni arra, nem tudom neki, hogy erre arra, gyerekek is semmilyen csípésre, meg sebere, ne pisíjetek. A vizelettelepon baktérium van. Tehát normálisan ugye az a szűrve, ami ott a húgyfója elér, az nem, az nyilvánvaló összetesebb szépen megfűl, de az normálisan sejtesebbnektől mentes. Tehát ott kvázi steril. Igen, ám csak itt a genitáliák környéken, nem annyira tiszta, még ha sokat tisztogatjuk, akkor sem. Tehát hogy mire az ott kijön, már azért bacikkal rendesen ugye el van látva. És ahogy áll, nyilvánvalóan ezek a bacik ezek ott szaporodnak benne. Ez ami ugye megváltoztatja a vizelet összetételét. Nagyon gyakran ugye bacikat keresünk pontosan a vizeletben. Tehát a normálisan azért ezt záros határidőn belül fel kell dolgozni. Tehát erre azért nem állt figyelni. Jó. Na nézzük meg akkor ezeket a testcsikokat, jó? Hát én azon nem is foglalkozni, maradjunk a testcsiknál. Így néz ki, hogy ezek ilyen nagy kübrikben tartják. Ez egy kis műanyagot, ezt behozhattam volna egy ilyet, elfelejtettem, nem vagy. Ezek egy kis műanyag lapkák, tulajdonképpen is hosszú műanyag lapka, amikkel ilyen kisebb, ilyen, amit a szűrőpapír vagy egy üvegrostár másfák vannak, amikor megfelelő reagenssel vannak átítatva. A mai órán tökéletesen más nem fogunk csinálni, végig megyünk ezen a listán, és megnézzük, hogy mi az, amit meghatározunk a testünk segítségével, milyen módszerrel történik, és ez mire utal. Jó, hogyan kell jól pisibe mártam egy ilyen testcsikot? Tehát ugye ott van a kis küzdőben, ott van a vizeletminta, ugye belemászik, de nem áztatjuk, mert akkor kiáztat ugye ezekről a üvegrostárnákkal a reagens, és akkor láthatjuk, hogy az jól lejárt, hogy biztosan nem fog. Ez még a negatív mintának ez egy garanciás, hogy tényleg csak belemártják, akkor ki szokták tenni oda egyébként egy kis állványra, ugye ott, ahogy nem tudom, 20-30 másodperc, egy perc, amíg ugye kifejlődik ez a szín, akkor gyorsan ugye leolvassa, megnézi, hogyha nagyon kék, akkor három kereszt, kicsit kék, két kereszt, harmadik kék, egy kereszt, nem kék, akkor semmilyen negatív. Jó, tehát viszonylag egyszerű kiértékelni. Van, amikor ilyen remissziós fotométereket alkalmaznak, jó, ez itt egy remissziós, itt egy testcsík, ugye látjátok ezt a kis műanyag csíkocskát, és akkor ugye ott rajta vannak ezek a reagens párnák. Ez a centimre kórházban készült ez a remissziós fotométer, amit kérdeztem, hogy jól tudom, hogy milyen gyakran használják, mert azt mondta, hogy nem gyakran. Úgyhogy különösebben, tehát a legjobb remissziós fotométer az ember szeme. És akkor mondom, ez elsősorban egy minőségi analízis, meg egy ilyen szemikvantitatív analízis, és arra ez tökéletes. Jó? Általában ilyen nedvességre érzékenyek ezek a reagensek, ezért ugye kivikövel szokott itt a szokban lenni. Arra még érdemes figyelni, hogy nem egyszerre szoktak lejárni ezek a reagensek, valami ugye korábban lejár, ugye ezzel nem érdemes hogy kísérletezni, akkor ki kell dobni az egészet, de szerintem ez nem nagyon, mert készleteket nem tud egy magyar sportás felhalmozni. Jó. Ennyi. Akkor nézzük meg, hogy mit szoktak ugye ebből megnézni. Itt van a glukóz, ugye? Nézzük meg, mit tesz a vizeletcukorról. Arra biztosan emlékeznek, még múlt óráról, ugye a glukóz, ugye mint kis mosolyanyag, ugye kiutat az elsődleges körületbe, majd utána ugye másodlagosan kitranszportálják, ugye nátriummal, ugye kotranszportba visszaszívjuk. Igen, ám lesz, ugye ezek a transzporterek, ezek szeríthetőek, és olyan 9-10 millimolter teres vércukor koncentrációnál felítődnek. Éppen azért, hogyha ezt meghaladja, ugye a proximális túlus túlulási szírási maximumát, meghaladja ugye a vércukor koncentrációt, akkor megjelenik. Tehát arra is emlékeztek, hogy ezeknek a transzportereknek is lehet baj, nagyon ritkán, és akkor ilyenkor normális vércukor koncentráció mellett is megjelenik az ütöletben a cukor. Tehát első körben nyilván arra gondolunk, hogy ez diabétesz lehet, ezt pedig ugye úgy tudjuk lecsekkelni, akkor ott egyet megkérdik a vércukor szinten. Jó, hogyan mutatjuk ki? Most már kózról mindenki mondja, hogy ezt a glukózoxidátos próbával, hogy a glukózt oxidáljuk, egy minimális mennyiségű hidrogénperoxid keletkezik. Hát különböző módszerekkel lehet ezt kimondani, az általában, hogy ezt bontjuk, ugye peroxidálza a hidrogénperoxidot vízre, és atomos oxigénnel, mert az atomos oxigénnek valamilyen redox reakcióba visszük, ugye vagy ezt a négy aminokat azon fogjuk használni, ugye minden reakciónál például lehet kálium-iodotot használni a detektársasokból, ugye kálium-iodotot, ugye jódá alakítja, jódá oxidálja, ugye ez az otthon oxigén, miközben ugye oxigén molekulára redukálódik, akkor ugye megjelenik a jódnak ez a jelenet, ez barnás színe, most ugye elkínetődik a... De ez nagyon sok kiláltatok testéket lehet gyakorlatilag használni, az a lényeg ugye, hogy az extremális mennyiségre kezdődő hidrogén peroxidot, ugye a konyhúk atomsoxigén, és ez az atomsoxigén. Ezt felelős ugye egy valami redox reakciója. Jó, az aszkorbát, mint egy jó redukáló szer zavarja, és hogyha valakinek olyan mániája van, nagy dózisban fogyasztja az aszkorbátot, akkor ugye gyakorlatilag ugye az a hidrogén peroxid eliminálásában részben, tehát gyakorlatilag egy ilyen téves módon negatív tesztet végezhetünk, hogyha nagyon magas ugye a C-vitamin koncentráció, ezért szokott lenni általában a korbán. Találkoztam már olyan a régióval. Jó. Akkor ketontestek. Hogyan kerülhetnek ketontestek a vizeletbe? Valaki emlékszik még rá? Mikor keletkeznek ezek a ketontestek? Hát például a léhezés során keletkezhetnek. Miből keletkeznek a ketontestek?
Szűkolat.
Miért?
Hát, hogy bizonyos szövetnek átfogadják, külgófejeztetek.
Tulajdonképpen valamennyire így van. Kicsit a biokémiájának utána nézünk. Valamilyen mértékben egyébként ketontestek mindig keletkeznek, nagyon kis koncentrációban jelen vannak, olyan 20-30 mikromol koncentrációban jelen vannak a szérumban. Éhezésnél ugye mi történik? Ilyenkor az történik, hogy elkezdünk ugye glukózt gyártani. Ugye nem szénhidrátra húzalok van, ezt úgy hívják, hogy glukonagenezis. Ilyenkor ugye gyakorlatilag ugye a glukonagenezis az egy fejtetén ráhajtott glikolízis, ugye piruvátból csinálunk oxálacetátot, majd abban foszfenolt piruvátot és így tovább ugye glukózt. És miért érdekes ez az eleje? Ez azért érdekes, mert a mitokondriumban az oxálacetát szintje meglehetősen alacsony. Hogyha éhezünk, ez tovább fog csökkenni. Azért csökkent, hiszen ugye az oxálacetát az a glukonagenezis egyik intermediere, tehát egészet ugye tudtok fogunk belőle gyártani. Ha megnézzük a citrátkört, akkor ugye ott, amikor az acetil koenzimát belép, akkor ugye az oxálacetátra fog citrátá kondenzálni. Azok kondenzációnak hívják, biztosan mindenki emlékszik jó kémiából rá. Hogyha a zsírsavakat oxidáljuk, lebontjuk, akkor ugye mi lesz a termék? Miért bomlan? A zsírsavak oxidáció során miért bomlanak a zsírsavak? Acetilkoenzimálvány. Tehát tulajdonképpen ugye a zsírsavak lebontásakor ugye az acetilkoenzimáz egyik lép be a citrát körbe, ugye oxálacetáttal fog reagálni. Azonban, hogyha elhasználtuk a glukonagenezis során az oxálacetátot cukor gyártására, akkor nem tud belépni a citrát körbe. És ez hol zajlik? Ez nyilván, hogy a májban zajlik, hiszen a glukonagenezis a döntő részben a májban, a kisebb rész ugye a vesében történik, ott zajlik ez a reakció. Tehát tulajdonképpen a májban ugye a zsírsavoxidációból keletkező acetilkoenzim egy nem fog tudni belépni ugye a citrát körbe. Mi lesz vele? Ugye ketontestek keletkeznek, ugye két acetil, hát nagyon szép ez a stilizált máj, csak nem lehet annyira jól olvasni benne a szöveget, de nem tudom, hogy mi van itt. Ugye két acetil koenzimám, ugye acetil koenzimámmal fog alakulni, majd belép egy harmadik, amiből ugye 3 hidroxi, 3 metil glutaril koenzimán lesz. Ugye, gyakorlatilag ugye 3 acetil koenzimán egység fog ezt a 3G-t, ugye 3 hidroxi, 3 metil glutaril koenzimát alkotni. Most innen a 3G koaliát ugye hidrolizálni fogja Ja, igen. Hát a diakóniazimál egységet, akkor nézem az acetoacetát, ez már egy ketontes, azért van ilyen valami bordó háttérben. Az acetoacetát, ebből dekarboxiláció, a spontán dekarboxilációval képződik az aceton, szintén ugye egy ketontes, illetve ő redukálódhat naltár segítségével az acetoacetát, beta hidroxibutirázzá. Ez a három vegyület, ezeket hívjuk ketontesteknek. Hát ugye végignéztük, hogy éhezés során miért keletkeznek ezek a ketontestek. Az éhezésben olyan 3-4 millimolra is felmehet, ugye a 20-30 mikromolról a koncentráció ezeknek a vegyületeknek. És való igaz, hogy ugye leginkább ugye a nagy szövet, ami érdekes, mint tudom, az izomszövet, és egyébként 10 szöves képes, ugye, sőt, valami esetben is felhasznál valamennyi ketontestet. Képes felhasználni energiaforrásnak. Hát azért ez egy közel nem olyan jó energiaforrás, mint a glukóz, de egy bizonyú alternatív energiaforrás. Nyilvánvalóan az nem jó egyébként, hogyha ennek nagyon magas a koncentrációja, ez egy stressz helyzet, tulajdonképpen az éhezés az egy stressz helyzet. Egyrészt ugye ezek savas kémhatásúak, mert elkezdik savat nyitani a vért, hogy ezt ketoacidózisnak hívják. Másrészt, ugye ezek mind kis mosolyanyagok, ezek ugye filtrálódnak a vesén keresztül, és így megjelennek az erdőn is. Mégsem ez a 3-4 millimol per literes koncentráció az, ami az abszolút rekorder, ugyanis diabétesben ez olyan 20 millimol per literig is felmehet. Na most ugye azt megbeszéltük, hogy ott ugye egyébként is ugye már van egy glukózúria, ugye, egy cukorhidelés, hiszen ugye a felütőtnek a testében ezek a nánatúriók glukózúkotranszporterek, importerek. Ez vizet itt magában, hiszen ugye a glukóz az egy ozmotikusan aktív, vagy vizben nagyon jól oldódik. Na most ezek is vizben jól oldódó vizetek, tehát így gyakorlatilag iszonyatos nagy mennyiségű vizet fog magával vinni, tehát így egyrészt ugye lesamanyodik ugye a vér, másrészt ugye nagyon kicsi lesz a vérfogata, hiszen ugye ez a sok ozmotikusan aktív vegyület, ugye a glukóz, meg ugye ez a három másik vegyület, ez vizet fog magára vinni, de inkább ugye egy rossz glukózirát, meg egy rossz glukózirát. Gyakorlatilag kitáradnak ezek az emberek, és legtöbbször, hogyha mit tudom, valaki egy ilyen diabétes kómán esik, és nagyon lassan megy, tehát ilyen nap alatt, legtöbb. Így. Azért esnek kómába, mert egész egyszerűen ugye annyira kiszáradnak, illetve annyira ugye savanyodik a vérük, hogy ez a kettő együtt ugye a bajnak egyéb olyan termelés, hogy kómába esnek. Ez arra tűnt, hogy nem egy jó állapot. Ez ugye tulajdonképpen éhezésben és diabétesben van ennek jelentősége, ugye amikor a citrát körben nem tud bejutni, ugye, amiatt az acetilkoenzimának, hogy ilyen a hipoalaminális elhasználtuk az acetátot, ugye képződnek ezek a ketontestek, ezek ugye kijutnak a keringésbe, eljutnak más szövetekhez, ahol ugye a beta-hidroxibutirát és az acetoacetát, ezek visszalakulnak tulajdonképpen acetilkoenzimává, és hát ugye más szövetekben az nem nagyon fut azért a hipoalaminális, tudod, hogy fel tudják használni a szemszében ebből forrása. Tehát a diabétes ura nagyon sokat nem szeretik, ezt ugye mondtam, hogy minden összefügg, mert lesz egy pillanatórákon ezzel foglalkozva, ezt megint elmondtam, hogy ez a szintűen már a perspektívórum. Hát tulajdonképpen a diabétes az egyféle égértésnek fogható fel, hiszen még arra talán biokémiával emlékeztem, hogy a glukóz transzporterek egy része, hogy a glukóz-4-es család, az egy inzulin függő transzporter. Tehát ott a inzulin hiányában ezek bent maradnak ilyen kis retikulánban, mint a szövás, hogy a sejtek belsőben, így nem tudják ki a cukortranszportot megjárni, tehát többi tesz a sejtek éhezni fognak, és ez nagyon furcsa helyzet áll elő, hogy egy ilyen éhezési programot fog elindítani, így a szervezet, hogy tulajdonképpen az életnek tele van forra. Jó, tehát tulajdonképpen ugye a ketontestek meghatározásának ebben a két állapotban van jelentősége. Na most, vizeletben mi járt meg, ugye az acetoacetát és a beta-hidroxibutirát jelent meg. Viszonylag elhállandó ennek a kettőnek az aránya, ugye a 3/4-et, ami 4/5-et, ugye az acetoacetát, igaz, az 1/5-1/4-et, ugye a beta-hidroxibutirát formában található. Most ez nagyon vicces, mert tulajdonképpen csak az acetoacetátot tudjuk kimutatni ezzel a reakcióval, ugye gyakorlatilag egy fogjuk a vizeletet, ezt látom, hogy fogjuk tudatni fel, és ebből egy ilyen színes termék, ugye izondiszlózó aceton keletkezik. Ez egy sima kolorimináciás meghatározása. Ez most azért nem lesz problémát, ugye, hogy a vételidős butiráttal nem foglalkozunk, mert ez egy állandó arány van a kettő között, ugye 3-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- ami egy diabéteses, és akkor viszont ez az a helyet megfordul. Tehát ott döntő részben bétahidroxibutirán lesz. Valaki meg tudja nekem mondani? Félj egy jobbat adok vizsgálni. Hogy miért van ez. A könyvben csak leírtam pusztaténként, de nem írtam be a hátteret hozzá. Miért fordul meg diabéteszben ennek a kettőnek az aránya? Segítek egy kicsit, jó? Hát ebből a kettő diáról lesz a rendra. Jó. Mondjam? Tulajdonképpen valamilyen szintet már éhezésben elindul ez a folyamat, ahogy mondtam, igazán diabétesben lehet nagyon magas ketóntest szintet nézni. És ugye hát tulajdonképpen még ezt is hozzá lehet venni segítségnek, ugye mi történik itt? Ugye a titrát körbe nem fog tudni bemenni az acetil-koenzimát. Viszont ugye diabétesben, hogyha zsírsavak lebontása, azt fel fog gyorsulni. Ugye gyorsul fel, hogy elindul egy éhezési program, ugye, mert a glukóz nem tudja felhasználni. Tehát ugye a zsírsavak béta oxidációt nagyon felgyorsul. Ugye ezek nem nagyon lefogynak, ez az egyik tünete, majd látni fogjuk. Most a zsírsav oxidáció, ugye az persze mindenkinek benne van a fejében, hogy hogyan zajlik a zsírsavak oxidációja. Mi történik ilyenkor? Ugye ilyen oxidáció történik, ezért ugye redukált koenzimek fognak keletkezni. És emlékeztek, hogy a FASH2 és NADH fog keletkezni nagyon nagy mennyiséggel. Tehát, hogyha a zsírsavak béta oxidációja nagyon feltörög, akkor nagyon nagy mennyiségű NADH fog keletkezni. Most mi történik ezzel a nagyon nagy mennyiségű NADH-val? Ez a nagyon nagy mennyiségű NADH az acetoacetátot beta-hidroxibuteráttá fogja redukálni. Mert ez a kezemben a reakció szerint. Tehát tulajdonképpen a diabétesben ezért van az, hogy ez az arány megfordul, tehát a nagyon nagy mennyiségű NADH, ami ugye a beta-oxidáció során keletkezik, az részben arra fordítódik, hogy az acetoacetátot beta-hidroxibuteráttá fogja redukálni. És ezért megfordul ez az arány. Most, hogyha elkezdünk kezelni egy ilyen beteget, akkor nyilvánvalóan mi történik, fel tudja venni ugye az immunkezelés hatására. Tehát mi van tudva egy zsírszövet ugye a mikor, akkor ugye le fog lassulni a zsírsavak beta-oxidációja, és ez az arány visszaáll ugye az eredeti arányra. Ez nagyon vicces, mert ugye amikor elkezdünk kezelni valakit, akkor úgy néz ki, hogy romlan az állapotok, hogyha csak a ketontest szintet nézzük, mert ugye ezt nem tudjuk mérni, ugye a beta-hidroxibutirátot, gondoljuk, hogy a diabétesnek ez fordítva van, tehát a 3-5 beta-hidroxibutirát formában van, ezt nem tudjuk mérni, csak a 25%-ot. Majd utána, ahogy elkezdjük kezelni, bár javul a beteg állapotom, ugye ez mintha romlana, tehát ugye az acetetet csak abszolút mennyisége az elkezdődni, ugye tulajdonképpen, ugye azért megfordul ez az arány. Jó. Na mit tudunk még nézni? Ugye tudunk nézni bilirubint. Azt meg tudják kell mondani, mi ez a bilirubin, amivel ebben megjelenik? Színanyag. Tessék? Is, igen. Miből feledkezik? Valami vérbombás fogja. Nagyon jó. És akkor most itt tartunk egy kis tünetet. Nem az órában, hanem a vizsgálatok között. És kicsit belekucskálunk a májba, jó? Ez eredetileg azt érem el, hogy mindenki elvesztette a fonalat, akkor jövőre nem így fogja. Ez a számát itt tartjuk a kezünkben az ügyeletvizsgálat számát, ott a bilirubin valamiért megjelenik az ügyeletbe, de nem akármilyen bilirubin, mindjárt megjelenik, hogy a bilirubinnak van egy formája, hogy megjelenik az ügyeletbe. Jó? Az igazság, hogy ezt a ilyen általános blablát a májról most inkább elkerülném. De azért nagy vonalakban el kell mondanunk, hogy a máj mi mindenben vesz részt. Az agyagcserének vannak azért nagyon kiemelt szerve, ez egyik ilyen a máj lesz egyébként. Ugye itt felsorul néhány dolgot, hogy az internetér agyagcserében nagyon fontos szerepet tölt be. Csak néhány folyamatot azért érzékeltessük, hogy a májnak tőle milyen fontos agyagcserében szerepe van. Soroljunk fel. Mi az, ami a májban zajlik agyagcsere folyamat? Az előbb egy párat már mondtam. Glükonogenezis ugye az itt zajlik például. Sőt, hogy ha a glükonogenezist említjük, akkor emellé ugye a glükogén felépítés, lebontás és glükogén raktározás is ugye itt zajlik ugye. Igen? Hát a ketón testek képződése is itt zajlik. Ugye. Ergo zsírsav detoxikációja, igen. Hát ugye a xenobiotikumok ugye az azt jelenti, hogy a biotranszformáció, így van, tehát ugye ez így zajlik. Nagyon komoly a fehérje szintézis, ugye aminosav, bioszintézis, aminosavak lebontása, ugye zsírsavak felépítése, lebontása zajlik. Koleszterin szintézis, az egyik legnagyobb szervünk, ugye, ami koleszterin szintetizál nekünk. Jó, tehát látjuk, hogy azért elég összetett szerepe van. Így van, van egy nagyon fontos, hogy a biotranszformáció, tehát ugye xenobiotikumok, és egyébként meg a külsődleges és a belsődlegesen jó lebontás is itt zajlik. Ugye látjuk, hogy a glükonogenezis, glikogén szintézis lebontás, ugye a zsírsavak, koleszterin szintézis, lipoprotein szintézis, ugye a ketonteste, epesavakat szintetizál, ugye a D3 vitaminé 25 pozícióban induszinációja, itt zajlik, illetve a kátintívat előkészítése itt történik. Ugye csomó fehérje szintetizál számunkra, ugye azt megbeszéltük, hogy ugye az aminosavak lebontásakor keletkező, ugye az ornitin ciklus, ugye az egy nagyon fontos momentum, amikor is ugye a karbamid képződik, tehát ugye az is a májban zajlik, a hormonális cseh szempontjából nagyon fontos, és ugye itt jön az, ugye, hogy nem csak xenogén, hanem endogén anyagokat is biotranszformálunk. Egy csomó hormon lebontása az a májban történik, tehát pajzsmirigy hormonok lebontása, egy csomó szteroid hormon lebontása is történik. De mondjuk szintézis is történik. Jó, akkor ugye a xenogén anyagok lebontása, és egy csomó mindent itt raktálunk. Például a vasat, és így tovább. Jó, ez egy meglehetősen nagy szerv, olyan másfél kiló durván, aki tudja, hogy hol van bennünk. Egy jobb oldalon a bordai balac, tehát valahol itt található. Normálisan nem lehet kitapítani egyébként. Tehát, hogyha kitapintják, akkor az már valamiért például ödémás és utat. Ez már van már egy oldása. Tehát ez így itt a bordai balac található. Ugye egy ilyen lebenyes szerkezetű, hogy hány lebenye van a különböző anatómia könyvekben, 4-5 lebeny szoktak emlegetni. Teljesen mindegy, hogy hánynak számoljuk, hogy mi számít lebenynek, mi nem. És ilyen szalagok kötik gyakorlatilag ide az abdoménben, ugye a sürekben, ide. Szóval van egy jobb felső kvadránsában található ugye a máj. Minden nagy tömegű szerv nagyon jelentős reverz kapacitással, nagyon nagy tartalék kapacitással rendelkezik. Éppen ezért nagyon nagy ugye a funkcionális tartaléka. Ebből milyen gyakorlati dolog következik? Az, hogy amikor az ember elkezdi rongálni a máját, nagyon sokáig nem lát semmit. Tehát van egy csomó teszt, ami ilyenkor megfólal persze. De igazán fontos, hogy egy funkcióbeli kiesés az akkor fog bekövetkezni, amikor körülbelül azt mondják, hogy olyan 10-szeres tartalék kapacitása van. Ez nagyon komoly. A máj nagyon fontos, és hiszem, hogy egy nagyon fontos funkciói vannak. Amikor ez elkezd késni. Mikor okoz a kognát, hogyha valami kronikus betegségem van a májnak. De tudom én, vannak ugye ezek a rohadt fertilizáló vírusok, mint a hepatitis B, hepatitis C. Az olyan, hogy szépen lassan ugye évek alatt megeszi a mája, ugye egy átdolgó gyulladást tartottam, és akkor ezek a más érdek állandóan pusztulnak. De mondjuk 20 évig semmit nem vesz az illető észre, vagy 30 évig semmit nem vesz az illető észre. Ez csak ezt nem tudom, hogy elfogytak ugye a funkcionáló más érdek, akkor kész. Tehát ugye semmi nem figyelmezheti rá, mert ő éli életét. Ez való jó, ugye, mert és a problémát addig neki nem okoz. Most az, hogy mit tudom én, kicsit a májenzimek megnőnek, fejben ennyi, mondják miért, mint az épületben, aki vezeti a lábát, szeretem ezek a májenzimek, mindegy. Tehát ezeknek azért érdemes ugye utána menni. Ezért nagyon nehéz a máj funkciót ténylegesen jól mérni, hiszen ezek a funkcionális, tényleges funkcionális tesztek, ezek nem mindig érzékenyek. Tehát amíg nincsen nagyon nagy baj, ugye, hogy a máj fenn tudja tartani a funkciót, ezek nem fognak megszólalni. Ezek ezért nem túl jó tesztek, ha úgy veszik őket. Ugye vannak a májenzimek, ugye tévesen ugye ezeket szokták mindig máj funkciónak nevezni, ezek nem máj funkciója, ezek azt mutatják, hogy milyen ütemben esnek szét a májsejtek. Hiszen ezt megbeszéltük az enzimes órán, hogy itt ilyen asat alatt, az attól függ, hogy ugye milyen aktivitása van ugye a plazmában, hogy milyen ütemben esnek szét a sejtek, amelyek ugye ők tartalmazzák. Ugye ez nem túl szelektív, hiszen mit tudom én, még egy esett problémánál ugyanúgy megnő, ugye azt is megbeszéltük, a civizom problémánál megnő, azért jó esélye lehet találni annyi enzimet, ami már ugye eléggé a májra utalhat. Ugye ezeknek azért előnye, hogy nem túl invazív egy ilyen vizsgálat, mert ugye hogyan lehetnék májat vizsgálni, ugye máj biopsziával, hát most nem tudom, láthatok-e már ilyen máj biopsziát, fognak egy marvalas kötőtűt, még ugye egy kis markoló van a végén, ugye egy gyerekjátékoknak, vagy egy ilyen markolóknak, egy kis csáp, vagy egy kis marok lenne. Ugye ezt a nagy kötőtűt beletűrják az embernek ugye ide a süregébe, ugye eltalálják a májat, ott egy kicsit belőle egy darabot, és utána ugye ilyen további vizsgálatokra. Hát ez már invazív, ugye a nyugatban nevezhetjük ezt egy invazív vizsgálatnak, tehát ez nagyon-nagyon nehéz vizsgálni. De hogy, tehát ezeknek a májenzimek előnye, hogy nem invazív. Viszont, hogyha találnak valami furcsa, mondjuk májenzim emelkedést, és igazán nem tudnak rájönni az okára, ez egy komoly és hosszú távon fennáll, akkor mindenképpen kell valami hasonló, hogy már van valami ismert betegség az illetőnek, akkor ugye így lesz a májától tisztelni. Jó? Jó. Na, akkor picit ismerkedjünk meg a májjal. Tehát megbeszéltük ugye, hogy ugye a máj így néz ki. Ilyen makroszkópos anatómiája, meg a mikroszkópos anatómiája. Jó, megbeszéltük, hol van, hogy néz ki, ugye. Nézzük meg egy kicsit a mikroszkópos anatómiáját, ahhoz, hogy jobban megértsük a működését. A máj nagy részben ugye parenchima sejtekből áll, egy durván 80%-a, ezeket tudjuk, hogy a máj sejteknek egy ilyen köznyelven. Tehát hepatocitáknak, ez a máj parenchima sejtek. Ezek ilyen szürkével jelöltek ezen az ábrán. Most a máj normális szerkezete az olyan, hogy ilyen egysejtrétegeket alkot. Ez miért fontos? Azért ugye, hogy nagyon nagy benne a felülete. Ugye ez az, hogy a májunk az olyan, hogy ilyen egysejtrétegekből áll, ugye lehet látni, és ezek között különböző ilyen üregek vannak, vagy ilyen szerek vannak. Tehát, hogyha megnézzük, akkor a vérellátását kezdjük talán ezzel, csak mondom, milyen sejtek vannak még. A kettős vérellátás volt. Egyrészt ugye a portális vénából ide kerül a vér. Ez miért jó? Hogy amikor megeszünk valamit, akkor ugye a portális keringésből ugye a tápanyag van a vér, akkor leöltik a májba. Ugye az anyagcsere központi terve, tehát muszáj, hogy ide kerüljön. Jó? Ugye ez a portális vénág adja az egyik részét a vérát, csak a másik ugye, az a májartéria lesz, vagy májarteriola, hogyha egy ilyen kis foszfopos részén, egy ilyen májartinus nézünk, ami ugye az oxigénben gazdag vért fogja szolgáltatni. Itt az öntő részben kétharmada durván ugye az a portális vénából jön, az egyharmadon, meg ugye a májvartérián keresztül jön. Na most ez a vér beöntik ugye a hepatocitát közé. Itt van ugye a parenchimás rejtek, ez gyakorlatilag itt egy ilyen kis kapillárisok, ugye májarterióra, nem ugye egy kis portális vénácska. Ezek ugye endotéllel burkoltak, és ugye ezek az endotél sejtek, ezek ilyen fereszteránt endotél sejtek, ugye ezek ilyen sűrűtőkével vannak jelölve. Tehát tulajdonképpen ugye az anyagcsere az ezeken keresztül folyhat, hiszen ugye a hepatocitánk hozzáférhetnek ezekhez az anyagokhoz, ugye az endotél sejtek és a hepatocitánk között vízszeret hívják tisztaféle térnek, ez a tisztatér, tisztaféle tér, jó, ez a halványok rózsaszín. Oké, okay, tehát ez van az endotél sejtek és a hepatocitánk között. Na most, ugye a portális vénából érkező vér és ugye a mája artériából érkező vér, az így átöblítja a májat, ugye az egységes rétegen keresztül, ugye ez a felekszánt endotélen keresztül, majd az egész ugye a központi vénába fog ömleni, ami ugye összetevődik és megy szépen ugye a vénakánai inferiorba. Akkor milyen sejteket találunk még a májban? Ugye találunk ilyen kukszer sejteket, ezek gyakorlatilag ilyen monociták, baktériumokat találnak ki ugye a vérből, illetve immunkomplexeket, ugye fehérje és antigén-antites komplexeket tudnak innen kijönni. A visszaféle térben találhatók még úgynevezett csillagsejtek. A csillagsejtek, ezek tudnak átalakulni hosszú távú gyulladás során kollagén szintetizáló sejtekké, és gyakorlatilag a máj kötőszövetesedésére ők felelősre. Ugye mi történik egy ilyen kötőszövetes, egy krónikus gyulladás esetén, hogy ezek a hepatocitánk ezek el fognak pusztulni tulajdonképpen, és a helyük egy ilyen kötőszövet fogja átmenni. Na most nem ígérem nektek, hogy egyforma mérségű lesz minden óra a fél év folyamán, de én 20 év egy májra borban dolgozom, tehát a máj pedig alaposan meg fogják fog kapni. Igen? Nagyon jó a kérdés, mintha beépített kérdéssel van, erről szerettem volna most kérdés egy kicsit. Ezért van az egy krónikus gyulladást csinál tulajdonképpen, ez egy hepatitis csinál, és az, hogy ezt egy hepatitis B, vagy C vírus, vagy az alkohol, vagy valami ilyen toxikus anyag, amit így kapunk a környezetünkből, ezt csinálja, az olyan szempontból teljesen mindegy, hogy van egy krónikus gyulladás. Krónikus gyulladás során ezek a sejtek itt elpusztulnak, így van, és a helyiket ugye, hát ugye, ezek a csillagsejtek ilyen kötőszövettel, a kollagénszervező sejtekké fognak ugye differenciálódni, és a helyét kötőszövet fogja kitölteni. Miért okoz ez a problémát? Mert ugye azok nem hepatocitták, tehát mindazok a funkciókkal, amiket ott szépen felsoroltunk, mit tudom, hormonlebontó, xenogén, endogén anyagok lebontó, szénhidrát anyag cserében, lipid anyag cserében, aminos anyag cserében, nem fogják tudni ugye ellátni. Most a főnököm, aki ugye ezt a mára bort vezette, nagyon fias, neki ilyen nagyon jó kapcsolatrendszer volt ugye a klinikában, és akkor azt mondta, hogy hát ugye alkalmazott kutatást is kell nekünk folytatni, és kitalált, hogy mi más lehet Magyarországon jövedelmező alkalmazott kutatás, mint az alkoholos májkárcsodás biokémiája. És ki fog ezzel foglalkozni, a legkisebb, én voltam a legkisebb, akkor nem életben, viszont jól sem, mint én. Én voltam a legfiatalabb, és akkor mondta, hogy hát a máj, azokat a májakat, amiket ugye a transzplantációs klinikán kidobnak az alkoholistákból, azokat meg nekem kéne feldolgozni. Tehát ugye ezek a biotranszformációs folyamatok, ezt ugye látni fog itt ilyen számítok meg, ezek a endoplazmás retikulumában zajlanak, és akkor ezekből a májsejtekből endoplazmás retikulumot kell retikulálni. Ez úgy néz ki, hogy fogják a májat, ugye normális esetben mindenki látott a borban, hogy amikor elkészíti otthon a májat, ugye ez olyan kicsit túlfőtt puding állag, tehát így be lehet markolni akár. Ezt úgy szoktuk feltárni májat, hogy fogunk egy pottercsőt, pottercsőt egy vastag falu, ami kémcső, mondjam, az kémcső tulajdonképpen 50 ml-es vastag falu kémcső. Ebben egy tenton dugattyút belerakunk, amit egy ilyen keverőmotor mozgat. És hogy akkor ezt tunkoljuk ott vele, amíg ami egy ilyen 10-15, ami ugye gyakorlatilag szét nem nyom, hogy egy nyíró feszültség épület, ugye, hogy a fal és a dugattyú közé szorul, ugye, a májszövet. Na most, amikor meghaltam ezt a májat, akkor ez nem így nézett ki, ez a ilyen kicsit bordós, barlás, kéne, ilyen puningszer árban, hanem mint a tomba a boltban, annyira kötőszövetes volt, és körülbelül annyira egyszerű lehetett, vagy annyira egyszerű volt ezzel a koszterccsővel feltárni, mint hogyha egy darabon szövetet próbál az ember, az annyira kötőszövetes, meg metes volt, és szerintem lehetetlen volt ezeket. Nem tudom, a második kell vinni ezeket. És ezek olyan nem túl öreg, mondjuk olyan 40 és 50 év közötti emberek májai voltak nagy átlagban. Tehát feltételezzük, hogy a gyerekkorát azt nem volt kás üvegen töltötte. Mondjuk 15 évesen elkezdett komolyan ide, és úgy van az, hogy ezt az elmet intézni, hogy tönkre menjen, és ugye hebatocitái eltűnjenek, és kötözőet vegyek fel. Egyébként nem kisebb, ez már ugornak szokták nevezni. Egyáltalán nem kisebb, van, hogy nagyobb, mert ugye amikor gyulladásba kerül a máj, akkor 5 év második, tehát akkor több vizet veszel. A zsugortán olyan szempontból jó, hogy ugye a hebatocitái ugye zsugorodnak úgy, hogy a számunk zsugorodik. Jó, de bármi más is el lehet, bármilyen más kronikus ilyen gyulladás elérhet a folyamatot. Tehát értem, hogy ha valaki egész életében, nem tudom, hogy kloroformmal dolgozik, meg fenollal, meg nem tudom én, mint kell, jó szerves laborban, ugyanígy el lehet ezt érni, egy ilyen kronikus gyulladást, mint alkohollal, vagy egy vírusfertőzés, vagy egy autoimmun hepatitis ugyanezt csinálja a májunkban. Jó, néhány dologról még nem beszéltem ezen az ábrámon. Tehát ugye beszéltünk arról az oldaláról, ugye hepatocitáknak, ahol ugye a kapillárisokból kapják a tápanyagokat, meg az oxigént. A másik oldala, oda pedig ők fogják ugye az epét választani. Gyakorlatilag egy ilyen árok, ugye látjátok a hepatocitás között, amik összeszedődnek, ide választják az epét. Jó? És akkor innen vezetődik el ugye az epe. De amikor majd ezt látjuk, hogy a méregtelenítés során, ugye a biotranszformáció során, amikor ezeket a xenogén és endogén anyagokat ugye a máj sejtek biotranszformálják, akkor a harmadik fázis az egy transportális, az vagy ugye a vérbe történik, tehát aztán megy ugye a vénakánó inferiorba, vagy a központi máj vénáló majd a vénakánó inferiorba, vagy az epébe. Attól függ ugye, hogy melyik oldalán található a máj sejtnek az adott transportál. Oké? Okay? No, akkor egy picit azért még az epeutakat nézzük meg. Hát ugye ezek a kis epekanalikumsok, ezek összeszedődnek ugye nagyobb epevezetékké. Van a jobb és bal hepatikus epecsatorna, és a végén ugye ezek a közös extrahepatikus csatornába mennek. Ide csatlakozik be ugye ez az izmos falu kis hólyagocska, ugye az epehólya, ugye, ami ugye tárolja az epét, és amikor ugye elkezdünk enni, akkor ugye hormonás hatása, ugye polisztokin, szekretin hasonló hatása, ugye ez összehúzódik, és szépen nyomja ugye, a vékony bélbe tartalmát, ami ugye segít ugye a zsírok emésztésében. Jó? De ez majd máskor. Nagyon jó. Na akkor egy picit nézzük meg ezt a méregtelenítést, mert ugye mindenkinek ugye a méregtelenítés is beszélve egyből, hogyha májáról van szó. Jó? Nézzük meg a méregtelenítést. Hát ez egyiket ilyen bel is teszem minden harmadik előadásomban. Ugye mi történik azzal sok mindennel, amit a szervezetünkbe töltünk? Hát ugye ez normálisan valami táplálék, ezek energiaforrások. Igen ám, ugye nem csak energiaforrásokat töltünk a szervezetünkbe. Amiről ugye nem tudunk energiát előállítani, az ugye behalmozódna, de hát ugye azt nem szeretjük, ugye azokat mi ki akarjuk választani. Tulajdonképpen ezeknek a kiválasztó folyamatoknak az összesség, ugye a biotranszformáció, olyan szempontból egy találni, hogy olyan anyagokká tehát ugye alakítani őket, amelyektől ugye meg tudunk szabadulni. Ez egy átalakítás. Ez legtöbbször egyébként egy oszatóságbeli váltást jelent, ugye ezt mondjuk zsírok, anyagokból hízott anyagokat csinálunk, ugye a véláramba jutatjuk, majd ugye a testén keresztül kiürítjük, majd pedig ugye a depébe, ugye azt tudjuk, hogy melyik oldalra küldjük, tehát hogyha a véláram, akkor a vesén keresztül, vagy az etébe, akkor pedig ugye beüt a vélbe, és akkor ugye a székletkel fog bízni. Jó. Mit tudunk a biotranszformációról? Tehát a biotranszformáció nagyjából ugyanazt elmondhatjuk, mint mondjuk a mikronagenezisről, tehát az elsődleges helyszín a máj, kismértékben ugye a vese, nagyon kismértékben a tüdő, meg a vél sejtjé képesek rá, de gyakorlatilag elsősorban a helye azok a hepatocitnák lesznek ugyan más sejtek. A biotranszformációs enzimek azok máshogy működnek, mint az anyagcsere a metabolikus enzimei. Nagyon széles lesz a túlszás specifikitásuk. Miért érdekes? Azért, hogy bármi szembe jöhet. Az bármilyen méreganyag ugye szembe jöhet, nekünk ugye azzal kezdenünk kell valamit. Nagyon nagy lesz a K-mérték. Értékük, ugye ez nagyon fontos, hogy nagyon kis koncentrációban már tudunk dolgozni ezekkel a méreganyagokkal, és mindenkinek jár. Tehát ezért éles túlszás specifikitású alacsony K-mértékű enzimek lesznek ezek a biotranszformációs enzimek. No, a biotranszformáció folyamatát azt három fázisra tudjuk osztani. Az első, az előkészítő fázisnak hívják, ez a fázis 1 reakció. Itt gyakorlatilag a fázis 1 reakciók során olyan funkciós csoportokat alakítunk ki ezeken a molekulákon, amelyeket a biotranszformálni szeretnénk, amelyek a második fázis, amely konjugációs fázisnak is szoktunk nevezni, a második konjugációs fázisban hozzá tudunk kapcsolni egy olyan molekulát, ami ugyan kizózhatóvá teszi. Tehát az első előkészítő fázisban kialakítunk funkciós csoportokra, amelyekre a második fázis során felpasztunk különböző nagyobb csoportokat, amelyek ugye ezt a nyolcatóság deriváltást garantálni fogják. Majd a harmadik transportfázis során ugye a már vízlódékonyá tett molekulát az kitransportáljuk a sejtből, és így ugye vagy a véráramba jut, vagy így az efébe. Akkor megszabadultunk tőle, és akkor vagy a vizelettel, vagy a széklettel számoljuk a szervezetünkből. Jó. Hát akkor nincs már hátra, mint előre, végig nézzük a három fázist. Jó, mi történik ugye a három fázis során. Az első, ugye előkészítő fázis során, ugye konjugációra alkalmas csoportokra alakítunk ki, ilyen a karboxil, tiol, aminó és hidroxil csoport. Ezek elvileg többféle reakció során alakulhatnak ki, ilyen ugye az oxidáció, gyakorlatilag egy oxigenáció, ugye nem a különbség, redukció és a hidrolízis. Hát ez nagyon vicces egyébként, mert a 90%-a a fázis egy reakcióknak az oxigenáció lesz, amelyet ugye a citokrom P450 enzimek fognak katalizálni. Oxigenációnak hívják, tehát ugye ezeket a mindenbe kevert típusú oxigenációk által katalizált reakciókat, amikor is ugye a légköri oxigén egyik oxigénye az a biotranszformációra kezdődő molekulába épül, a másikat pedig a vízbe. Tehát ezeket a citokrom P450 enzimeket, ezeket a más sejtekben találjuk meg. Ugye a nevüket annak kapták, hogy citokrom rosszatikus csoportot tartalmaznak. A 4-5-ben az pedig onnan jön, hogy szénmonoxiddal alkotott konvex szűk 450 nanométernél abszorpciós maximumra jutott. Ezeket a cip 450, citokrom P450 enzimeket, ezeket a májsejt endoplazmás retikulumában találjuk. Ugye ők oxidációt, oxigenációt katalizálnak, tehát itt nagyon érdekes hasonló elektrontranszfer láncot találunk, mint a mitokondriumban van, ezért mikroszkopális végzési láncnak, vagy elektrontranszfer láncnak is elnevezték. Ami hát olyan szempontból jogos, hogy a mikroszómában, tehát endoplazmás retikulumban található, valóban oxigént, hogy azt is valóban van egy ilyen elektrontranszfermánc, de itt nem energiát gyártunk, sőt az egészhez majd látni fogjuk, energiára lesz szükségünk. Jó, bonyolult ez az ágra, meg igyekszem el magyarázni, mi történik. Ami minket érdekel, ez az AH nevű vegyülete, ő az általános polelszubstrátum. Jó? Van egy akármilyen xenogén vagy endogén substrát, ugye biotranszformálható vegyület, ebben akarunk mi egy hibokti csoportot bevinni, amire aztán akasztatjuk a konjugáció során azt a csoportot, ami mindoldatóvá teszik. A tulajdonképpen a végeredménye lenne az AOH. Hogyan zajlik ez az egész folyamat? Ugye van ez a nyomorú cidokon P450 enzim, ugye ő fogja végezni az oxigenációt. Ahhoz, hogy ő aktív legyen, a vas 2-jé kell redukálódnia. Ehhez ugye elektron lesz szüksége, ez az elektron a citokrom P450 reduktázot fogják biztosítani. Ez nem is nagyon logikus, ők redukálják a citokrom P450-eket. A citokrom P450 reduktázok, azok nem van, hogy egy egyszerűsítés miatt lettek FP, ez annyit ez, hogy flavoprotein, zeflavoprotein-ek, jó? Tehát ilyen flavindrét tartalmaznak. De ezek a flavoproteinek miközben redukálják a citokrom P450-t, ők oxidálódnak. Ahhoz, hogy ők újabb katalitikus körbe tudjanak lépni, redukálódni kell, a redukció az pedig nagy pH szertére fog történni. Tehát a biotranszformációra volt a méretentéshez van, hogy egy nap pH-ra van szükségünk. Emlékeztek még, hogy honnan jön a nap pH? Honnan jön a nap pH? Nem. Honnan nap hány jön? Azt is mindig kiemeltem biokémia órán, hogy nagyon kevés reakció van, ami nap pH-t termel, és a legfontosabb az pedig a...
Pentoszfoszfát.
Nagyon jó, hangosabban kérem.
Pentoszfoszfát.
Pentoszfoszfát ciklus. Még hozzá, pentoszfoszfát ciklus oxidatív szakaszos. Így van. Tehát a méretentés az mit fog fogyasztani?
Nagytét.
Nagytét az honnan jön?
Pentoszfoszfát ciklus.
Azt mivel töltjük el? Helyen töltjük el? Hogy indul a pentoszfoszfát ciklus? Mi az első reakció, ami nap pH-t termel nekünk? Mi katalizálja? A glükózfoszfát dehidrogenáz fogja katalizálni, glükóz fog fogyasztani. Oké, ez egy energiaigényes folyamat lesz. Jó. Nagyon jó. Na, akkor amikor redukáltuk a citokrom P450-et, akkor az szépen képes ugye oxigént kötni, és akkor megkötötte a molekulás oxigént, akkor ugye mondtam, hogy az egyik molekulás oxigén egyik oxigénjét beépítik. Ugye ez az AH-ban, tehát ugye a substrátjában, a másik az pedig vízre kerül. Miközben ugye oxidálódik, és akkor kezdődik előről az egész ciklus. A citokrom P450 reduktázokat ő valahogy bepasszolhatja, tulajdonképpen kihagyhatja az egész sztoriból, abban az esetben, ha peroxidokat használ az oxigenációhoz, ekkor nem is kell egyébként redukálnia a vas, központi vas iónját, ugye a citokrómnak. Tehát ez egy alternatív út lehet, hogy ilyen szerves peroxidokat használ, lipid peroxidokat tud felhasználni az oxigenációhoz. A fő út egyébként az ez lesz. Tehát ugye a nagy pH, citokróm P450 redukcián, citokróm P450 és akkor utána az AH, és utána így szépen megyünk körbe. Jó. De ez egy elektrontranszfer van itt is, mert ezért ugye ezt szinkruszomás légzési láncnak nevezték el. Ugye hol található? Ez pedig ugye a SER gyakorlatilag, tehát az endoplazmás retikulumban látjuk az enzimrendszer. Na jó, ennyire menjünk a részletekbe, hogy melyik elektron maga megy. Nem biokémia. Hát akkor mit igényel? Ugye ezt elmondhatjuk, ugye, hogy nagy pH-t, illetve oxigén. Tehát amikor ugye betegek vagyunk, és teletömjük magunkat mindenféle xenobiotikummal, amilyen láz és fázalom, csillapítók és így tovább, kinek mi a baja, akkor tulajdonképpen ugye megnyúl a nap pH és az oxigén fogyasztása a májnak, akkor fontos, hogy együtt meg. Tehát ilyenkor ugye a máj a glikogén tartalékai érik le, de ugye a glukózt áll, és látni fogjuk, hogy a glukózra nem csak a pentoszfoszfát ciklus miatt van szükségünk, hanem a legfontosabb vegyület, amit hozzákapcsolunk ugye az így létrejött hidroxil csoporthoz, az is egy glukóz származék lesz. Na. Mit tudunk ezekről a citokrom P450 enzimekről? Hát ott a könyv, sejtettem, hogy ilyen számokat veszélyes leírt egy könyvbe, de amikor a könyvet írtam, akkor azt gondoltuk, hogy 700 féle citokrom P450 üvegcikk van, hát most már ezt a 1000 környékére tesszük. Mit lehet tudni ezekről a citokrom P450 enzimek? Hát ugye gyakorlatilag ők ugye mind hasonló reakciót fognak katalizálni, de ugye eltérő fehér szerkezetük van, ergo ugye üvegcikk. Ez nagyon érdekesek, mert még azt sem mondhatjuk el, hogy ennyiféle génnel, citokrom P450 génnel rendelkezünk, hanem ezek nagyon sokszor alternative splicing eredményei lesznek. Még biztosan emlékeztek az alternative splicingra. Hol van ott? Ez itt jelen. Írom volt az evét, emlékeztek rá. Alternative splicing az még mit? Valami rívik. Képzeljétek el, amikor a beteg állatok fölé hajol az orvos.
Ez piros, igen, ez
puha, valami rívik. Na most nem nyugodtatok meg, igaz? Én sem. Jóként, mert gyakorlatot tartottam a sotén, és ilyen tüzérekben vannak a gyakorlati termek, három egymás mellett, és egymás volt. Én a középső felettben voltam. Jobbra tőlem egy idős kolléga volt, egy 80 körül már a termekben sor. Reggel hangja volt, és akkor tehát általában elég zaj volt, mert nagyon fontosnál valami érgetlen csöndet, és csak ennyit lehetett hallani a szomszédból.
Tudjál, én csak annak örülök, hogy maguk nem fognak már engem kezelni.
No. No, a terapis másik. Súgy Tamás nagyon vicces figura volt, az intézet bohérjának nevezték egyébként, elég szigorúan vizsgáztatok. És a nyírkázott szóval is, hogy az még egy zános, hogy fizikai kérdából is jöttünk. Sokén úgy volt, hogy egyrészt azért, hogy betanítsák a fiatal oktatókat, másrészt azért, hogy a biztonságát biztosítsák, társával lehetett csak vizsgáztatni. Volt egy idős oktató, meg egy fiatal, mert ülnök meg két már a fiatalok. Az idős meg volt az állapnak, akik ezek szerint nem tudom. Na mindegy, szóval ő volt a fő vizsgáztató. Hát ez úgy nézett, hogy én mindig beültem mellé, figyeltem, hogy csak szólaltam ki. Valahogy írtam a végén az iskolapot. Úgy voltam. És akkor a Csuzival még nem vizsgáztattam, és akkor a Csuzival összesorsoltam. Akkor ez egy mentőr voltam ennek. És akkor leültünk, elkezdődött a vizsga, elkezdte kérdezgetni azt a gyereket, nagyon nem ment neki, tehát így ez semmi. És akkor a végén ott rám nézni, hogy azt tart a tanár, hogy hány is adna neki. A tanár itt a vizsgáztató, hogy csak üldögélek, a tanár hagyja egy egyet, nem nyilatkozom. Ez így a hallgató először persze. Nagyon kellemetlen, hogy egy ott is dobtám, mert egy ott is dobtám kérdezni. Na akkor tovább. Ne beszélje már, én mondja már. Mondom, tanár úr vizsgáztat, így üldög ilyen, hagyja már ott van, nem tudom, hogy nagyon kitok volt. Na, mondom, tanár úr, az igazság, nagyon rossz volt, mondom, hogy éppen kuktatnám. Ez a hallgató előtt. Csúdi gyerekeztem az intézet óvéra. Kettes! Na mondom, hogy a következő gyerek, az elállt a Csúdi, na, tanár úr, előléptetem. Kérdezem. Nem, én ülnök vagyok, mondom, én nem kérdezek. De beszéljek el, hogy kérdezem. Elkezdtem kérdezgetni, eljutottunk, másik, harmadik, négy héttel volt. Vége felé, akkor leült, mert így mögöttem mászkált végig, így ültem, mert a kiskerülben így mászkált mögöttem. Szerintem én jobban be voltam szarra, mint a gyerek. Mondtam, én őt is megbuktatnám, mondom, és mert
őt én is,
elérte le! 7 vizsgázunk volt, 2-2-es kaptak, 5-öt megbuknattunk. Végén így rám nézett, hogy a...
Tanár úr, az elsőt is meg kellett volna buktatni. Tulajdonképpen
Nem látod, hogy gondolod. Gondolom is gőlt ezt, hogy elmeséljük. Jó, na, mindjárt kapjuk egy kicsit, mert itt még elmeg a... Na, adtál a tisztási. Nincsen ennyi titokon pénz, azt nem kérünk, hanem amikor ugye elkészül az első adagés transkript, ez a nyers RNS, nyers messenger RNS, akkor ugye egy olyan fine-tuningot létre, ugye mindenféle háromvető ötletű módosításokat, csapkákat, meg farkakat, meg mindent kap, ugye ez a nyomorú messenger RNS, és amikor ugye az Exxon intron határon ugye kivágódnak gyakorlatilag ugye az Exxonon, akkor ezek nem egy fix határ tulajdonképpen, az Exxon intro határ. Hogyha ezeket eltoljuk, akkor más lesz ugye a messenger RNS sorrendje, ergo más lesz a fehérje sorrendje, egy másik fehérje készül el, ugyanarról a géneről. És erre tipikusan jó példa, hogy a citokrom P450 enzimek, tehát ugyanarról a géneről többféle fehérje is tud készülni. Tehát az izoenzimek azok nem feltétlenül, ahány fél izoenzim van, nem feltétlenül rendelkezik annyiféle génnel, hanem így az avancelmi splicingnak is köszönhető, hogy ennyi különböző citokrom P450 enzimek van. Jól látszik a diámik 650 fiatal, tehát nem sok van, de ezer tájéken vagyunk körülbelül, amit leírtunk. És az a kérdés, hogy miért lett ennyi? Hát ugye nyilvánvalóan, hogy a bármi a szervezetünkbe jut, ugye vannak ugye endogén szubstrátok is, akkor nekünk ezzel valami kezdenünk kell. Hát most, ami a szervezetünk nézett, hát van valamilyen mesterséges anyag, gyógyszer, vagy valami, mit tudom én, vegyszer, minden onnan tartósítószer, akármi. De régen, tehát mit tudom, egy 100 éve csináljuk nagyjából, nem annyira. Régen pedig ugye a növénynek, ugye ezért kérdezgettem egyébként ezt a sok növényt, az elején ugye kivetítem őket, amit végig kérdeztem, az mindig lesz a következő ilyen. Tehát tulajdonképpen a növények azt nem szeretik, hogy megesszük őket. Tehát nem. Utálják. Hát, ugye lehet sajnálni szegény szoktátot, hogy kicsit, amikor leszúrják, de a virágoknak az legalább olyan rossz, amikor talán leszedik őket, vagy a szegény káposztát, ugye, amikor elválaszták ugye, a gyökerétől, vagy a répán. Tessék? Egy nagyon sokféle van tulajdonképpen egyébként. Tehát ők milyen mérgeket fejlesztettek ki, de tulajdonképpen egy fokkal mazorba érkező volt ehhez a számunkra, vagy amit amilyen a káposzna. Csak mi azt mondtuk, hogy oké, de hát mi szeretnénk azt a káposztát megenni, vagy ezt a sárgarépát megenni, vagy a kiábúgót, nem? És éppen ezért kifejlesztettük ugye ezt a rendszert, a méretrendszerű rendszert a növények által termelt mérgekre. A más kérdés egyébként, hogy ők hasonló enzimrendszerrel szintetizálják ezt a mérgeket egyébként. Jó, tehát tulajdonképpen a citokrom P450 enzimek ezekre a növényi mérgekre jöttek valószínűleg létre. Annak érdekében ugye, hogy meg tudjuk őket enni, és itt, ha megnézzük, ugye van ez a fokhagymazellert, kivettem kerbingó, ugye ebben találunk mindenféle indol 3 karbinolt, például dialézfulfidot, ugye a káposztában, rétában, petrezselyben, szorolán, nem tudom, az előbb ezt a bűtöt, hogy szorolán fogyasztott éppen. És ezeket ugye a méregszentés révén ugye eltávolítjuk a szervezetünkből. Most annak érdekében, hogy a környezeti viszonyokhoz alkalmazkodni tudjunk, tehát ugye nem szoktunk mindig gyógyszert dobálni, de van nálunk, amikor azért ugye el kell, hogy fogyasztjuk ezeket. Még nem egy formányiségű répát szoktunk enni, ugye meg szamilyen káposztát. Gyakorlatilag a szubsztrátjaik, a különböző citokrom P450 enzimeket a szubsztrátjaik indukálják. Tehát ezeknek a szintje attól függ, hogy a szubsztrátjaikból mennyit teszünk. Ez elég gyorsan, hogy egy nap alatt képesek vagyunk ezt alkalmazkodni. Különböző családokba soroltuk őket, ezeket számokra jelöljük, ugye type 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, akkor vannak ilyen alcsaládok, azokat betűkkel jelöljük, és akkor utána a konkrét enzimet a vetükön belül újabb számokkal. Ugye van egy, nézzünk itt egy ilyen szimpatikus anyagot, mint az etanol. Tehát az etanol konkrétan a CYP2E1 nevű enzim fogja lebontani. A CYP2E1 bontja az acetont és a paracetamolt is. Tehát itt, amikor iszunk és mellé még elkezdünk mindenféle gyógyszereket szedni, vagy gyógyszereket szedünk és arra iszunk, teljesen mindegy a sorrend, akkor egy kicsit összekeverjük azért a képet, majd egy-két ilyen gyakorlati jellegű példát végignézünk. Jó? Tehát ezek mind indukálhatóak ezek a gyógyszerek, vagy gyógyszerek, különböző gyógyszerek által ugye indukálhatók, vagy különböző szubstrátumok által ezeket enzimek. Jó. Na most ez az indukció az ilyen néhány számszoros lehet. Jó? Tehát így visszam, hogy a laborban foglalkozunk különböző gyógyszerekkel a káros citotoxikus hatásai van, és mondjuk paracetamol mérgezést szoktunk rendszeresen előidézni, vagy sejtekben, vagy állatokban. És ezen 500-szorosára képes feltolni akár a CYP2E1 transzkript szintjét, meg egyébként a fejlődő szint is nő. Na, akkor nézzük meg a második konjugációs szakasz. Ez jó a rögzőben, és akkor utána tartunk egy szünetet. A 14. hiánál tartok a 44-ből. Igen.
Amikor sok gyógyszert szed, akkor jobban fogja bírni az
alkohol. Attól függ. Tehát amíg sok paracetamol szed, mert mit tudom én rendszeresen, amilyen influenzás vagy, vagy látos vagy, vagy egy ilyen ciklusnál, akkor biztosan megnő a CYP2E1 szinted. Hogyha a gyógyszer szedezés még arra is szól etanolt, akkor nem feltétlenül, akkor egy csomó más káros hatása, mert az utolsó diaszpontalról szól, a 44-ig. De ha még abba hagyod a paracetamol szedését, és mondjuk másnak, mondjuk etanolral találkozol, akkor biztosan jobban bírod egyébként gyorsabban a mondod. Ez egy logika, egyszerűen, tehát neki azt el kellett bontania, megnövelte a szintjét, egy másik anyag ugyanazon az enzimen bombik le, akkor több van belőle, akkor így van. Nem javaslom egyébként ilyen kúrákat csinálni, mert mindjárt majd a 44. diánál kikérdeztetem jövő héten legalább, úgyhogy jó. No, amikor kialakítottuk ugye ezeket a hidroxid csoportokat, a citokrom P450-es segítségével, akkor erre valamit kötni kell, ugye a második konjugációs fázisban. Itt ugye az a cél, hogy izolható legyen a molekula. Mit szoktunk hozzá kötni? Ilyen a glukuronsav például. Ez egy cukorszármazék, glukózból képződik. Metilcsoport, acetil, szulfát, glutatión, aminósavak. Hát ezek teoretikusan így vannak, a három legfontosabb az a glukuronizáció, a szulfatálás és a glutationos konjugáció. Glukuronizáció után legfontosabb, hogy 80%-ban nagyjából glukuronizáljuk a vegyületeket. Ami ugye a glukuronizációt végzi, ezek az UDT glukuronozil transferázok lesznek. Jó, hát ennyi a törőnk is jó. Az UDT glukuronozil transferázok hasonlóan a fázis egy enzimekhez indukálhatóak, nem olyan mértékben egyébként, tehát nem ilyen néhány számos, nem ilyen tízszeres sérelmű, meg ugye a szintjük. Nagyon nehéz általánosságban beszélni a konjugációs szakaszról, meg a biotranszformációról. Itt ugye felsoroltam, a paracetamolt ugye egy CYP2E1-et emlegettem, 13 különböző CYP-enzim bontja, CYP-enzim bontja le a paracetamolt. Tehát nagyon nehéz egyébként megmondani. És hasonló egyébként a konjugációs fázis is, nagyon aspecifikus, tehát ugyanaz a vegyület, ugyanaz a csoport, tehát többféle anyagban is konjugálódhat. Tehát itt, hogyha nézzünk egy példát rá, hogy ez a szalicilsav, tudom egy kalmopirin, vagy talán az aspirinben van, ugye, az is egy szalicilált származék, itt tulajdonképpen ugye glicinnel is tud konjugálódni, meg glukuronsavval is tud konjugálódni ugyanaz a csoportja. Itt még amit akartam mondani az előbb, elrejtettem.
Nem tudom, hogy vizsgálom meg kérdezem.
Akartam valamit. Hát előjön. Jó, na, hogyha ugye vízoltatóvá tettük, akkor jön ugye a harmadik a transport szakasz, amikor ugye vagy az FIA-be, vagy a kerülésbe, ugye hepatokitából kitransportáljuk. Itt van egy nagy transporter csinál, a legtöbb ilyen transporter, az úgynevezett ABC transporterek lesznek felelősek. Ez egy nagy transporter család, ugye vannak az a nevét, ATP, kötőpazert, az ilyen ATP binding kezet, ugye innen jön az ABC. Ilyen motivumot tartalmaznak ez a transporterek. Szokás őket MDR vagy MRT transportereknek is nevezni, ez onnan jön, multi-drog rezisztencia rövidítése. Ugyanis, hogyha ez nagyon működik, például ugye tumorsejtekben az szokott probléma lenni, hogy ugye a kemoterápián szeretik ezt egy idő után olyan szinten tudják eliminálni, ugye biotransformálni és kitransportálni ugye az aktív molekulát a sejtből, hogy rezisztensé válnak ugye ezekre. Ez egy nagyon intenzíven kutatott terve, így megkapták, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen drogrezisztenciát okoznak, ezek a transporterek, a multidrogrezisztenciát. És ezt ugye mondom, vagy a vérbe, vagy az FIA-be kerülnek, és akkor vagy az elektromos lépettel. Van üzenetet, vagy mondom egyre. Állattak vagytok? Most nagyon belejöttem egyébként, szóval. Egyetek így azok, akinek kisülnie kell menjen ki. Akkor, hogy kicsit lazítjuk. De én ellazáskodtuk a szünetet. Jó? Megígérve, hogy a 3-4 óra múlva abba hagyom, jó? Kicsit tornázhatok, egyetek igyatok. Hogy tartsunk egy 5 percet? Tartsunk egy 10 percet, nem? Ne? Nem? Nagyon rátod a fejedet. De jobban rátod, mint a mögötted lépős rát, hogy tartsunk úgy, hogy... Jó, akkor nem. Akkor egy 3-4 óra alatt a kisebb házokat. Nem, de szintet el vagyok. No, akkor menjünk tovább. Ugye azt mondtam, hogy alkalmazkodnak a más egyek a második körülményekhez. Hello. Úgyhogy népszerűséges volna ször a kettem. Köszönjük el. Mondom, hogy nagyon rázta a fejét. Jó, baj a szület. Na, tehát nem csak, hogy ezt az enzimeknek a szintjén fog megnőni, hanem van egy úgynevezett koordinált enzim indukció, tehát ezeknek a folyamatoknak a kokakorellátásáért és más kapcsolódó folyamatokért felelős enzimek is megnőnek. Mondok egy példát. Ugye ezt megbeszéltük, hogy a citokrom P450 enzimek azok nagy pH ellátást igényelnek, hogy a citokrom P450 rezultátokat ugye a nagy pH fogja redukálni, amelyek ugye majd tovább redukálják a citokrom P450-et. Most ahhoz, hogy a megfelelő nagy pH ellátásra biztosított legyen, ahhoz ugye a glükóz hatosztát a hidrogén szintjét is emelni kell. Ugye ezt hozzák szintjét. Éppen ezért ugye ennek a szintjét is nőni fog. Vagy ugye a glükuronsav ellátásáért felelős enzimek szintjét is növekedni fog, hiszen ugye ez egy dolog, hogy az UVG glükuronzirtranszferázó szintje nő, de ugye a szusztrát, az egyik szusztrát, hogy ez a glükuronsav lesz, tehát az a belőállító enzimek szintjét is meg fog nőni. És így tovább, ugye a konjugációs enzimeknek is, ugye a hemp szintézis is megnő. Ugye a hemp szintézis az azért fontos, mert ugye a citokrom P450 ugye, azok ugye hemp prostatikus csoportot tartalmaz, ugye az ugye a citokrom részlet, ugye azok gyakorlatilag hemet tartalmaznak. Jó? Kis után látok volna, hogy egy kicsit az jó. Na akkor nézzük meg egy-két gyakorlati vonatkozás, jó? De most már azt gondolom, hogy kézben van a rendszer. Vannak kérdések egyébként? Így minden világos? Hihetetlen, jó. Tehát nézzük meg a amikor különböző gyógyszereket, még az egy gyógyszer lehet alkohol is egyébként, szedünk egymás mellett, és ilyen problémák fakadhatnak. Hát ez így nagyon száraz valami, ahogy le kéne fordítani valami szépre. Azért előfordul, hogy több gyógyszert szed az ember. Nézzünk utam ilyen egy egyszerű esetet. Tudtam, ilyen Józsi bácsinak magas a vérnyomása, bekerül a kórházba, hogy beállítsák neki. Tehát valami vérnyomás csökkentő szert fognak neki adagolni, igen? Igen, ám, de a nővérek nagyon panaszkodnak, hogy Józsi bácsi zaklatja őket, hogy a mitkani a szobatársai, de egyszer mindegy, körülötte lévő emberek, és vannak neki még nyugtatók is. Tehát ugye mondjuk elkezdjük ugye beállítani a Józsi bácsi vérnyomás gyógyszerét, akkor beáll valamilyen adagra. Igen? Akkor ugye elkezdünk adagolni egy induktív, ezek nyugtatók, ezek általában ilyen rohadt induktív hatásúak, tehát adunk még neki valami nyugtatók, tehát ami mondjuk ugyanazon az enzimen bomlik be, tehát mondjuk megnöveli annak az enzimnek a szintjét, ami ugye a vérnyomás csökkentős lebomlik. Jó, jó, hogy bácsi megnyugodott, akkor elhagyjuk ennek az induktív hatású, ennek a másik gyógyszernek az adagolását. Először ugye mi történik? Felnyomtuk az enzim szintjét. Akkor ugye növelni kell nyilvánvalóan a vérnyomás csökkentő szer adatját és annak érdekében, hogy kiváltsa azt a hatást. Hogyha elhagyjuk az induktív hatású gyógyszert, akkor ugye leesik az enzim indukció, akkor meg túladagoljuk. Józsi bácsi, akkor a földön fekszik olyan alacsony vérnyomásra, nem akarja zaklatni a nővéreket. De most ebből nem ezt akartam kihozni, tehát tulajdonképpen nagyon meg kéne azt nézni, hogyha egymás mellett adagolunk gyógyszereket, akkor melyik induktív hatású, és hogy lehet, hogy ez nem ugyanazon a fitokon P4 ötlenem történik ugye a lebontásuk. Hát ezért lehet az például, hogy valaki szed egy adott gyógyszer, és akkor mellé elkezd szedni egy másik gyógyszer, és akkor megváltozik ugye annak a hatása. Most elárulok még egy titkot, ezt ugye nem írtam fel, csak nektek, meg csak most. Exkluzív. Ahogy egyikünk mit tudom én 185 vagy 195 centi magas, a másik az meg mit tudom én 165 vagy 175 centi, így ezekből az enzimekből is kicsit más készlettel rendelkezünk. Most elvileg, amikor egy gyógyszert elkezdünk dozírozni, azt meg kell nézni azt, hogy mennyire aktívak ezek a citokrom P450 enzimek, ki milyen szinten expresszálja ezeket a fehérjéket, ezek mennyire aktívak. Úgy tetszik polimorfak vagyunk, ami ugye a biotranszformációs enzimrendszert illeti. Négy nagy csoportosok találkoztam az embereket ez alapján. Ugye vannak a pur metabolizálók, akik nagyon lassan metabolizálnak. Vannak ugye a normálisak, az átlag. Vannak a rapid és az ultra rapid metabolizálók. Tehát mondjuk egy ultra rapid metabolizálónak nyilvánvalóan ugyanakban a gyógyszerből jóval nagyobb adagra lesz szüksége, hogy azt a hatást elérjük, mint mondjuk egy pur metabolizálónak. Jó, tehát elvileg ezt is meg kell nézni, nem csak az, hogy ezek megüssék egymást, ugye mint ami a induktív hatású gyógyszer, ugye így például ugye a korábban az adagolt gyógyszer hatástalanságát okozhatja. Hát, ez úgy néz ki, most látunk egy ilyen vizsgálatot, ott hát egy nem egy ilyen lázas fájdalomcsillapító, hanem egy ilyen kemoterápián szer, amit használnak a autoimmunterápiában is. Azt észrevették, hogy nagyon különböző dózist igényelnek az egyes betegek. És az azt hiszem 3A4-en bomlik le, itt 3A4-en, meg utána 2B6-on, mert nem tudom én, van 3-4 ilyen szer, hogy itt is polimorfak az emberek. És mitől lesz polimorf? Egyszerűen másodszor az aminosav sorrendje, tehát különböző mutációkkal rendelkezünk ezekből az enzimekből. És gyakorlatilag ezeket azért, hogy meg lehet határozni, hogy kinek melyik a kinek milyen genotípusa van. És azért azt megfigyelték, hogy ehhez milyen fenotípus tartozik. Tehát, hogy néztem egy rapid, vagy pedig egy ilyen neve rich-be csoportba tartozik az, akinek ilyen vagy olyan szekvenciájú citokrom P450-en van. Tehát nyilván minden gyógyszeret nem nézték meg, minden Tehát ez így, elvileg azért egy ilyen viszonylag komplex genetikai vizsgálat kéne, hogy ezt megelőzzem, amikor egy ilyen komoly gyógyszert elkezdtem odavolni. Nem tudom, így az egyik rinteres kolléganővel beszélgettem, és állítólag, hogy ezek már nagyon drága gyógyszerek, mi most már is felmerült arra az igény, hogy mindig az a terápia elkezdődik belüljék egyszerűen, hogy ki minden tartozik, és mondjuk neked zene kétszeres dózissal, nem tudom én, ami, vagy nagyon alacsonyan, és akkor azt mondják, hogy nem hatásos. Jó, akkor egy másik gyakorlati példa, ugye úgy tudottak be, még nem indukálódnak ezek a méretlenítő enzimek, hát egyrészt ugye ezért nem nagyon lehet mindenféle gyógyszereket adni ugye a tűzületeknek. Másrészt ugye van egy kisfokú sárgaságuk, ezt elárulom, és akkor most fogunk erre a dologra, és innen indult az egész kör, hogy a bilirubin, hogy elkezdjük megmagyarázni. A bilirubin általában nem tökéletes ugye a gyerekekben, hiszen a bilirubin ez egy ilyen endogén szubsztrátja ennek ugyanennek a rendszernek, tulajdonképpen ennek a biotranszformációs rendszernek, és ennek a konjugációja még nem indukálódott. Éppen ezért ugye nagyon, hát ugye ez általában szokott lenni, ez egyébként egy ilyen hormonális hatásra indukálódik el a szülőszegben, csak egy pár nap alatt azért indukálódni szoktak ezek az enzimek, aztán szépen ugye pár nap alatt felmegy az enzimek szintje, és akkor a bilirubin távolítás is már tökéletesebb lesz. Viszont ugye éppen ezért nagyon fontos, hogy nagyon érzékenyek ugye a gyógyszeres kezelésre, és ugye az új szülőszegnek, hát gyakorlatilag ugye a magzat ezért is kell ugye vigyázni. Hát ugye nagyon sok ezek között, mint nagyon teratogén, majd valaki nézze meg a főtállás alkoholszindrómára, milyen képek jönnek ez egyébként csak a terhesség alatt alkoholfogyasztásnak kapcsolatban. Ez egy ilyen érdekes dolog. Na, és akkor nézzük meg ezt a helyet, a bilirubin. Ilyen nagy messzerű magán fogják a bilirubin körforgással, vagy ilyen bevontással nevezett. Nagyon jól mondtátok, hogy ez tökében egy hemoglobin lebomlási termék. Majd egy hemoglobin, nagyon jó. Ugye a hemoglobin miből áll? Ugye van fehérje része, meg ugye hajma része. Ugye biztosan emlékeztek, ugye négy láz, négy hemmel. Amikor ugye elérte az élettartama végét ugye a vörösvértest, az elmegy a vörösvértest temetőben, és akkor az gépnek hívjuk, és akkor ugye ott szétszerelődik. Ugye a fehérje rész és ugye a hem része szétszerelődik. Most ezt a hemből kiszereljük ugye a vasat, a porfirin vázó pedig ugye bilirubin lesz. Ez nem intézik el ilyen gyorsan, mert mi csak a vegyészkoron vagyunk, és akkor megnézzük ezt részletesen, hogyan szerelődik szét a hem. Jó? Ez itt a hem. A porfirin gyűrű, ugye a vasat kiszereljük, a porfirin gyűrű az fel fog hasadni, ugye itt lehet látni ezt a kis szakhoz, itt fog felhasadni, ezt egy hemoxigenáz nevű enzim fogja katalizálni, a hemoxigenáz felhasítja a hemet, és biliverdinné alakul ilyet. Tehát ez amikor kinyílik, akkor biliverdinné fog alakulni. Azt szoktam mondani, hogy ez nagyon jól nyomon lehet követni, hogyha mit tudom én, valaki legyőzi valamilyen tombasérülés okoz magának, mit tudom én, a tombját, karját, nem tudom, akkor ugye lesz ez egy ilyen véralakulás. Először ugye piros lesz. Mi történik ilyenkor? Ugye a kis kapillárisok ott felrepednek, és ott a vér kijönlik. Piros, mert az oxihemoglobin az piros, tehát bekékül. Ugye az oxihemoglobin az kék. De azt látok, hogy bekékül. Majd ugye a hemoxigenáz felhasítja a hemet, és biliverdin lesz belőle, ez zöld. Utána bezöldül. Ezt követően a biliverdin reduktáz bilirubinnál fogja redukálni ugye a biliverdin, ez pedig sárga. És a legvégén sárga, aztán a végén felszívódik az egész. Jó, tehát ugyanez történik ugye a szépen ugye itt, ez alatt a folyamat alatt, ez egy fiziológiás dolog, tehát ugye amikor szépen ugye a vörösvértes elérte ugye az élettartam végére, ugye a lépben szétbomlik, ugye globénát kiszerelődik, jön a hemből kijön a vas, a hemet a hemoxigénát a biliverdinnél alakítja, a biliverdin reduktáz pedig bilirubinnál sárga. Most, ha megnézitek ezt a molekulát, mit lehet egyből látni? Fetment. Nagyon jó, tehát Batman szép nagy molekula, és nincsenek rajta poláros csoportok. Ergo az egész molekula, ugye mert tele van szénnel, különösen poláros csoportok nélkül, tehát hidrofób. Ez egy elég hidrofób vegyület. Most a vér, ugye az egy vizes közeg tulajdonképpen. Batmanek nem repülnek a vizes közegben, ugye elválnak. 20 évesen is ott vannak a csircsepek, de vérben ilyen nem lehet. Batman hozzá fog szépen tapadni egy nagy fehérjét az albuminhoz, és ugye az albumin fogja asszorbálni Batman, és szépen elviszi a májhoz. Hogy fogok én erről sok Batmanről érdekesen beszélni? Ma ez a mai egyik cseles, kell beszélni, tartanunk igazából a sárnak. Na most ott tartunk, hogy a májt elveszi. Van egy spéci transporter egyébként. A keringéssel ugye eljut hepatocitánkhoz. Ugye nagyon az elejére megyünk, akkor ugye mi történik? Itt tartunk valahol. Szépen itt vagyunk a hepatocitáknál. A hepatociták fel fogják venni, itt van a transporterek. Ugye az albuminról szépen átkerüljön be a hepatocit a belsejéből, van egy szállítófehérjéjegyből ugye hozzá kapcsolódik. És akkor ezzel a bilirubinnal kell, hogy valami történjen. Mi fog vele történni? Nagyon jó. Tehát a bilirubin szépen UDP-glükuronosabban, ugye UDP-glükuronozil transferázók által katalizált reakcióban konjugálódni fog. Jó? UDP-t, két darab UDP-glükuronosabbat fog felvenni, és létre a bilirubin diglükuronil. Ez már vízoldható. Batman megkapja a Robin-t, vagy mit tudom én. Nagyon szeretés. Jó. Na, tehát mi történik ezzel a bilirubin diglükuronillal? Ez szépen ugye a transporterek, ugye a 3-as fázis transporterek az epébe fogják transportálni. Jó? Menjünk vissza oda. Nagyon jó. Hoppá, na, vissza. Tehát itt ugye a bilirubin belép, és ugye szépen a bilirubin diglükuronill. Most ez szépen ugye bekerül ugye az epe vezetékbe. Az epe vezetéke ugye a vékony bélbe. A vékony bélben két dolog történik vele. Ott vannak bacik, ugye bélbaktériumok. Ezek részben dekonjugálni fogják, és a bilirubin, ugye mit alakul a bilirubinnál, ez felkenődik valamennyire a bélfalára. Másrészt átalakul urobilinogénné. Mindjárt van arról is való képletem. Nagyon jó. Ezért itt van a bilirubin, ez most nem Batman ábrázolásban van, ez a hagyományos sormintás ábrázolás. Szépen átlakul urobilinogénné. Urobilinogénné, illetve szerkobilinogénné. Hogyha ez oxidálódik, az urobilinogén, akkor urobilinné alakul, meg szerkobilinné. Jó? Megmutattam az én matyó hímzést. Jó? Hát itt van, ugye a bélben, na most ez az urobilinogén, ez valamennyire vízoldható. Ez nagyon kis mennyiségben visszakerül a portál, ugye a vékony bélben vagyunk, ez felszívódik, és a portál is keringéssel visszakerül a májba, és valamennyi nagyon kevés egyébként átjut a májon, és a szisztémás keringésbe kerül, ugye a vénakálván keresztül, és a vesén keresztül filtrálódni fog, mert ez vízoldható. Ez az urobilinogén. Ami ott marad a bélben, azért az a főtömeg, az ugye átalakul urobilinogén, szerkobilinogén, átalakul, ugye oxidálódik urobilinné, szerkobilinné, a szépen barna színét ezek adják. Az urobilinogén, a szerkobilinogén, urobilin, szerkobilin. Jó? Ez a redukált és az oxidált forma. Idáig akartam eljutni, és most visszatérhetünk, amit tetszik. De ha már itt vagyunk, néhány dolgot még beszéljünk meg, mert úgy logikus. Úgy érzem, ez egy jó taktika volt, mert sem a vizetvizsgálatot nem tudjuk befejezni sem a májat, nem baj. Jó. No. Ha már itt vagyunk, akkor néhány dolgot teszünk. Az egyik az a bilirubin meghatározása lesz, de mi az, hogy meghatároznánk, nézzük meg, hogy miért tud meghatározni, és milyen fajtányi szintű meghatározni. Hát most mindenki számára tiszta volt ugye a bilirubin útja. Most milyen problémák történhetnek itt? Itt egyrészt történhet olyan probléma, hogy nagyon nagy mennyiségű vörösvértes bomlik le. Hogy hívjuk ezt? Amikor vörösvértesek felhasadnak? Hemolízis. Az, van egy olyan betegségünk, ami ugye hemolízisre jár, hemolitikus anémia, ugye anémia vérszegénység, ugye azért leszünk szegények, mert szegény vörösvértesseink okozottan bomlanak le, ugye hemolitikus anémia van, akkor mi történik? A hemolitikus anémia, és ez nagyon durva, egy nap durván olyan 300 mg bilirubin keletkezik, itt nagyjából én azt mondom, hogy kicsit sebet dohatítása van, tehát 3000 mg, 3000 mg majd le. De ha ennél is jelentősebb ez a hemolitikus anémia, akkor mi történik? Hát egyrészt nagyon magas lesz ugye a konjugált bilirubin szint, hiszen a máj dolgozik, tehát ő ezt a tízszeres kapacitásig körülbelül tudja követni. Tehát nagyon meg fog nőni a konjugált bilirubin szint, az urobilinogén szint. Ez nyilvánvalóan ugye a megnövelt urobilinogén szint, megnövelt mennyiségben fog támogatni a mesén keresztül, tehát a vizelt urobilinogén is meg fog nőni. Tehát megnő ugye a konjugált bilirubin szint, mert ugye a máj képes belépést tartani, megnő ugye az urobilinogén szint, és ugye a vesén keresztül, de az UBG is meg fog nőni. Igen ám, de hogyha olyan mérték ugye ez a hemolízis, hogy a máj akármekkora tartalék kapacitása is neked, de nem képes ez lelépést tartani, akkor meg fog nőni a nem konjugált bilirubin szintje is. Mi lesz ennek az eredménye? Azt mondtuk, hogy ez egy sárga vegyület, besárgul az illető. Ugye először ugye a szemfehérjén lehet látni, majd később ugye a bőrén keresztül is látjuk. Ezért lehet sárga például, ezt ikterusznak hívjuk a sárgaságot. Mivel nem a májat érintő probléma okoz lesz az ikterus, ezt egy prehepatikus ikterusznak hívjuk. Jó? Ez egy májat megelőző, ugye prehepatikus ikterus. Nyilvánvaló, hogy mit tudunk mérni ilyenkor, ugye magas konjugált van, de jó, mint ezt tudjuk a kettőt tudom mérni, majd mindjárt két korban beszéljük, hogy hogyan. Szerintem. Tehát magas lesz mind a nem konjugált, mind a konjugált bilirubin szint, magas lesz az urobilinogén szint, magas lesz az urobilinogén szintje ugye a vizeletben, mivel ugye szétesik a vörösvértes, magas lesz az LDH szint is. Mi az? Ez egy prehepatikus ikterus. Na, mikor kapunk hepatitus ikterus? Hogyha a hepatitisza nem tudja ellátni a funkcióját. Tipikusan hepatikus ikterus bármilyen hepatitis esetén előállhat. Tehát akár egy toxikus hepatitis, akár egy virális hepatitis esetén, amilyen előállhat ilyen probléma. Akkor mi történik? Tehát itt van ugye a hepatitisza, de nem tudja konjugálni ezt a nyomorult bilirubint. Tehát ilyenkor jó eséllyel, ugye a nem konjugált bilirubin szintje fog megnőni, mert a hepatitisza nem tudja ellátni a szerepét. Valamelyik azért szokott konjugálni, nem teljes az ár általában, ugye olyan nincs, hogy minden más sejtünk szintesnek meghalunk. Tehát ilyenkor döntően ugye a nem konjugált bilirubin szintje nő meg, hogy tudjuk ilyen, hiszen úgy, hogy megnézzük más sejtenzimeket még például, tehát megnő ugye a nem konjugált bilirubin szint, és akkor megnézzük ilyen a SAT, ALAT, LDH, amíg gamma glutamil transzferáz, és így tovább ilyeneket. Jó, egy akut hepatitisben, ezek az ASAT alatt, ugye a szokásos referencet aztán szerségek oda nézzen, hogy ez a nemzetközi egység szokott lenni, innen felülünk ezerre. Nagyon megnő ugye a nem konjugált bilirubin szint. Ezt hepatikus ikterusznak nevezzük. Na most mi történik akkor, hogy szépen mindent ugye nincs fokozott vörösvért egyszétesés, nincsen más egyszétesés, de az Epe utak elzárulnak. Ekkor ugye a bilirubin diglikuron, tehát ugye a konjugán bilirubin szintje nő meg, ez vízoltató. Ez ilyenkor itt átféréseli magát egyébként az érfalon, vagy az övezetődik falán. És akkor megnő a konjugán bilirubin szintje a vérbe, és ez a konjugán bilirubin, ez már vízoltató, normálisan ennek a szintje elhanyagolható. Mert ugye ez megy szépen tovább ugye a de ebben az egyébként keresztül a vérbe. Igen ám, de ilyenkor ugye az epevezetéken keresztül átkerül a keringésbe, és a vesén keresztül ez már tud üdülni, mert ugye ez vízoltató, és ez ilyen nagyon sötét, a sárgás, vöröses, barnára fogja festeni a vizeletet. Viszont nem jut be a bélbe. Ugye a végeztek azt mondtam, hogy a székben színét, ugye az urobilinogén, a szerkobilinogén, az urobilin, a szerkobilin adja. Azt viszont nagyon világos lesz éppen ezért. Tehát, hogyha valami epeút elzárodás van, akkor ugye a konjugált bilirubin szintnőnek nagyon megnő a konjugált bilirubin szintje a vizeletben, mivel urobilinogén nem képződik, világos lesz a szétes színe, nem szívódik fel ugye a bélből, tehát urobilinogén negatívvá válik a vizelet. Oké? Tehát epeút elzárodás esetén ugye a konjugált bilirubin szintnőnek urobilinogén nem jut ugye a vizeletbe, nem is képződik, viszont jó a konjugált bilirubin, sötét színű lesz, és viszont nagyon világos színű lesz a székre. És erre utalhat még az alkalikus fosfatán szint. Emelkedése, illetve epeút elzárodás van kisebb mértékű, itt a mérnél 100 nemzetközi egységig, 100-200 nemzetközi egységig felmegy, azért a minor tumor szintje is. Jó, ez volt hepatikus ikterusznak nevezni. Jó? Na, azt mondtam, ugye, hogy a gyerekekben, hogyha nem indul be a újszülöttekben, ugye nem indikálódnak végezet a vérekszemítően meg, akkor ugye besárgulnak őket, kék fény alá szokták tenni. És azért van, mert ugye a bilirubin, ami ugye ez egy nagy fegyület, ez ő a Batman, hogyha a Batmannek az egyik szárnyát leszárjuk, bevágjuk, akkor viszont ugye ezt úgy hívjuk, hogy fotolízis, ugye fényhatására bekövetkező hasonlás, molekula hasonlás. Hát ezek is még elég hidrofóbak, viszont azért ezek már kevésbé hidrofóbak, mint a maga a nagy Batman, ugye a bilirubin. Éppen ezért, hogy a vizelettel valamennyire ezek tudnak küzdeni, ezért szokták ugye fénynek kitenni a gyerekeket, hogyha besárgulnak, hogy a fotolízis miatt, ugye hát ez a 420-450, ez a kék fény alá szokták tenni őket. Azt a szépen ugye hasad a bilirubin, és akkor a fotolízis termékeket, azokat ki tudja pisilni. Jó bilirubin, urobilin, urobilin, mindent megbeszéltünk. Jó. Na akkor nézzük meg, határozzuk meg a két előzetet még. Jó, ahogy mondtam, színes vegyület a bilirubin, tehát ha nagyon felmegy a szintje, akkor ugye meglátszik a beteg szemfehérjéjén, illetve ugye a betegen is ugye ezt sárgul. Viszont ugye azt is látjuk, hogy fényre érzékeny, tehát hogyha levesszük a vért, vagy a vizelettel, amit azt vizsgáltat végzünk, akkor ugye a vizet rendelkezésünk rá, akkor mindenképpen hogy stabilizálni kéne egyrészt. Másrészt azért lehet növelni az abszorpcióját. Különböző diazóniumsókkal szokták az egyik például reagáltatni, és akkor ez a diazotált bilirubin, ez már egy jóval stabilabb molekula. Tehát itt egyrészt ugye nagyobb lesz az abszorbanciája ennek, azért használják ugye ezek a diazónium sókat a laborban, másrészt is stabilizálják ugye a bilirubin. Ami egy ilyen vér, akár vérvizsgálat, akár vizetvizsgálat, ugye ilyen különböző diazónium sókban szokták a bilirubint reagáltatni, ekkor ezzel stabilizálódik, illetve ugye megnő az abszorbanciája a jelentős színe is lesz. Jó. Ez megint egy érdekes dolog. Jó, ezt elmondom, visszamegyünk a vizet is, és beszéltük az orrát, mert mindenki nagyon fáradt, nyilván én is. van egy úgynevezett direkt bilirubin, meg indirekt bilirubin vizsgálat. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis nagyon sokat évesen még a szakmáros azt mondják, hogy a direkt bilirubin, ami mérhető, az a vízoltató bilirubin. Normális esetben ez nem igaz. Tehát ugye a bilirubin nagy része, ami a keringésben van, normálisan, ugye ez albuminhoz kötődik, hiszen az nagyon beszélt, hogy a bukonyú behálódik, akkor az ebébe kerül. A keringésben pedig ugye a hidrofób változat van, ami az albuminhoz kötődik. Egy nagyon kis mértékű reakció, tehát ez a diazotálás, ez lejátszódik az albuminhoz kötődött bilirubin esetében is, nagyon lassú, nagyon kicsi mértékben. Ez a direkt bilirubin tulajdonképpen. Az indirekt bilirubin az, ami ugye nem vizoltható, tehát az a nagy tömeg, ehhez azt szoktak, tehát különböző olyan adalékanyagokat adnak, amivel le tudják választani ezt a hidrofób molekulát az albuminról. Annó az első ilyen adalékanyag, ez a savas koffein oldalt volt, a Gróf Jendrassik féle bilirubinon meghatározási módszernek nevezik egyébként. Ezt nagyon sokáig használták, azonban az automaták be szeretik kristályosodni, ez a savas koffein, és eltemetve a kis UV-kályét. Éppen ezért mostanában ez DMSO-val helyettesítik. Általában DMSO-t szoktak tenni, vagy még egy valamilyen detergens. A detergens nagyon habzik, úgyhogy általában DMSO-t szoktak használni. Ilyenkor tudunk ugye egy totál bilirubin szintet mérni. Na most, hogyha van egy EPO-t elzáródás, és ugye megnő a vízoldható bilirubin forma a vérben, akkor már igaz lesz viszont, hogy a direkt bilirubin az egyenlő lesz a vízoldható résszel, az indirekt bilirubin pedig ugye az albuminhoz kötött ugye hidrofób bilirubinnal. Oké? Jó, ilyen betegségek most nem megyünk be, hanem visszafacsítunk egy ételvizet vizsgálatot. Jó? Olyan bízunk, mint meg beszéljük, hogy ezzel fejezzük. Tehát ugye vizsgáljuk, ugye, és ha visszamegyünk ide a legelejére, hogy valahol kell tenni egy bilirubinnak, lát, kell tolom bilirubinnak, jó, erre kell tenni. Tehát gyakorlatilag megbeszéltük akkor egy urobinogént, bilirubin, a keton testet, meg a glukóz. Akkor már csak a maradék 6-7 van, amit most végig kell, mert még azért nem leszek ennyire hosszadalmasan. Jó. Tehát ugye a bilirubin vizeletből történő meghatározása, az miről ad információt nekünk? Ugye a máj állapotáról. Egyrészt, hogyha ugye a plazma koncentráció emelkedik és megjelenik a vizeletben, azt tudjuk, hogy ez csak is a vízoldható bilirubin, tehát ugye a konjugált bilirubin lehet. Hogyha ez megjelenik a vizeletben, ugye ezt ugye valamilyen diazóniumsóval reagáltatjuk, ugye ki tudjuk mutatni a vizeletet egyfelől. Másfelől ugye mondtam, hogy elég jelentett színe lesz a vizet, egy nagyon sötét lesz, ilyen vöröses-barna, sárgás-vöröses-barna lesz a vizet, és még habos is lesz. Nem a bilirubin miatt, hanem ugye amikor elzáródik ugye az EPO-t, ugye nem csak a vízoltató bilirubin kerül vissza, ugye a konyugált bilirubin, hanem az EPO-s a sónk is, ezek meg ugye jó detergensek, ezeket ugyanúgy képviseljük, és ezért ugye egy ilyen sötét szín habos vizet, ugye világos szépet jelent, illetve ugye megjelenik a bilirubin a vizetben. Az urobilinogén. Ugye megbeszéltük, hogy ennek is ugye a májra vonatkozó diagnosztikai információja van, mert ugye az urobilinogén szint emelkedik ugye hemolitikus ikterusz esetén, illetve ugye teljesen negatívvá válik, urobilinogén, van egy alap urobilinogén szintük, és teljesen negatívvá válik, hogyha elzáródnak az ebbe utak, mert ugye nem jut a bélbe a konjugált urobilin, és akkor nem lesz az urobilinogén. Amit érdemes figyelemmel kísérni, hogy egyrészt napról napra viszonylag jelentősen változik, másrészt van egy cirkadián ingadozás, hogy délután legmagasabb, de még normálisan ugye azért reggel szoktunk érdemes, hogy ugyanakkor végezzen át a vizsgálatokat is. Jó, az UVG kimutatás, ez az Ehrlich reagenssel, ez a 4 dimetilaminófenzaldehiddel történik, vagy ilyen különböző diazónium sokkal ez is. És ugye van egy ilyen UVG teszt párnácska. 15-fehér. Jó, jövő héten folytatjuk. Jó? Akkor befejezzük szerintem a vizeletvizsgálatot. Nem akarom nagyon fáradt a fejétek, inkább azt, hogy megjegyzétek. Van egy kérdés? Mert akkor most gyakorlatilag ma ugye elkezdtük ugye a vizeletvizsgálatot, és akkor végignéztük ugye, hogy a májat hogy tudjuk vizsgálni. A jövő órán megbeszéljük, hogy milyen vizeletvizsgálatok van, amikor befejezzük a májat, hogy milyen betegségek vannak. Jó? Kérdés?